Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az Abel-díj a matematikai Nobel-díjnak felel meg, az elismerést a Norvég Tudományos Akadémia ítéli oda. 2012-ben Szemerédi Endre, 2021-ben Lovász László vehette át az Abel-díjat. A Magyar Tudományos Akadémia nemrég pódiumbeszélgetést tartotta két matematikussal, amelyet Pálás Zsolt vezetett. A program az MTA 200 keretében a Sokszínű Tudományprogram sorozatban valósult meg. A beszélgetés szerkesztett változatát hallják.
Azt hiszem, Laci, a te életutad egyetem elvégzése után az viszonylag, hát hogy is mondjam, fonalas volt. 32 éves korodban már az MTA levelező tagjának választottak. Ebből az időszakból mi volt az a tudományos eredmény, amire legszívesebben emlékszel vissza? Tehát mi volt az, amivel végképp beírtad magad a magyar matematika történetébe?
Nehéz ilyet választani. Például arra emlékszem, hogy 73 nyarán Ohio State Egyetemen voltam, és Erdős Pali bácsi is ott volt, és dolgoztunk együtt ilyen kombinatórikai problémákon. Valahol el volt akadva, és akkor éjjel ott aludtam, és akkor egy zivatar jött. Erre fölébredtem, és akkor rájöttem, hogy hogy kell ezt megcsinálni, ez a lokális lemma néven is, mert egyszerű egyenlőtlenség.
Itt a lakásban is nagyon kiemeltek.
Igen, ez volt. Azért szeretném ezt elmondani, mert Erdős Pál, szóval végül is közös cikkbe írtuk meg, és az volt az elv általában, hogy a közös cikkben az, hogy ki mivel járult hozzá, ezt nem firtatjuk, ez hálószoba titoka, hogy azt hiszem túl rá egyszer fogalmazta. És Erdős viszont nyilván azért, hogy egy fiatal valakinek egyengesse a későbbi útját, ezért ő ezt mindig hangsúlyozta, hogy ezt a bizonyos lokális lemmát ezt én találtam ki.
Ha jól tudom, nagyon sok időt töltöttetek külföldön mind a ketten, de tulajdonképpen Banti, téged hadd kérdezzelek, azt hiszem, hogy 72-ben volt az az egyik fontos eredményed, a pozitív felsősűrűségű sorozatokban létezik tetszőleges hosszúságú számtani sorozat ennek az igazolása, ami aztán nagyon sok mindennek az alapját képezhette, és azt gondolom, hogy ez az, ami ismerséget szerzett neked, ez az eredmény. Ugye a primekkel kapcsolatban ez a kérdés ez már akkor felvetődött, vagy jóval korábban talán, hogy a primek között található egy tetszőleges hosszúságú számtani sorozat. Hát ezt jóval később, de pont a te eredményeidet felhasználva sikerült Greennek és Tau-nak igazolni.
Nem tudom, hogy ez hogy volt egész pontosan. Azt tudom, hogy ezzel a számtani sorozatokkal kezdtem foglalkozni, a számtani sorozat fogalmat elég könnyen megértettem, és az történt, hogy valamit bizonyítottam a számtani sorozatokról, hogy a négyzetszámok, nem is tudom, hogy azok négytagú, vagy valamiben lehet négy négyzetszámot találni, és akkor ugye azok nem alkottak számtani sorozatot. Már egész pontosan nem emlékszem, csak azt tudom, hogy amikor ezt az eredményt elmondtam talán Turán Pál professzor úrnak, akkor azt mondta, hogy az igyekezetet becsüli, de hát amint neki elmondtam, azt már néhány száz évvel ismeri előtte felfedezték. Tehát ezek után kezdtem el igazán foglalkozni a számtani sorozatok pozitív sűrűségű sorozatban. Van egy számtani, volt minden tetszőlegesen hosszú számtani sorozat. Hát majdnem minden matematikus valószínű így jár, hogy a sikertelen kísérletek vezetik oda, hogy még foglalkozom intenzíven a problémával, és esetleg meg.
Ennek az eredménynek, ami a számtani sorozatokra vonatkozott, előzményként ennek volt szerepe a Szemerédi féle regularitási lemmában? Ugye mind a két eredménynek volt szerepe a Green-Tau tétel bizonyításában, tehát ezért nem tudom, hogy látod ezt, hogy volt-e kapcsolat ezek között.
Amennyire jól emlékszem vissza, ez úgy történt, hogy a számtani sorozatos eredmény megvolt, de nem volt benne regularitási lemma, hanem valami hasonló jellegű gondolatmenet, de itt nem volt megfogalmazva. És valamikor jóval később, néhány évvel később Párizsba kellett egy előadást tartani, és nem volt téma. És tulajdonképpen a szükség miatt bizonyítottak be a regularitási lemmát, de akkor még nem tudtam, hogy, mert ez elég rövid a bizonyítása, hogy tulajdonképpen elég félve mondtam el a konferencián, hát ott körülöttem komoly matematikusok voltak témákkal. Nem tudtam, az az igazság, nem tudtam, hogy ezt később, hát mondhatom ezt a szót, hogy felkapták. Akkor csak arra törekedtem, hogy az eladáson ne égjék le, hanem azt a 30 percet kitöltsem.
Tehát azt észre lehet venni, hogy Szemeréd Gergő mindent elkövet, hogy kicsinyítse a teljesítményét, de azért mégis óriási lépések voltak, azt hiszem.
Hát épp, hogy nagyítja, hogy véletlenül is.
Na most a külföldi útjaitokat én nem akarom itt tételesen felsorolni, de hát te a Rutgersen, a Columbia Egyetemen voltál, Laci Princetonban, a Microsoft alkalmazásában voltál. Ennek az időszaknak melyik azok az érdekes mozzanatai vagy pillanatai, amire szívesen visszaemlékeztek, vagy ami nagy hatással volt a életetekre, a családotok életére? Bandi, nálad van a mikrofon, te is kezdheted, vagy Laci? Na,
mert egész őszinte leszek, azért mentünk ki Amerikában, mert nagyon jó állásra volt a matematikai kutatóintézet, hát ez egy csodálatos hely, ott tényleg matematikát művelni lehet szabadon. Egyszerűen a pénz miatt volt már akkor néhány gyerekünk, és felajánlottak egy állást, akkor még nem állandó állást, hanem alkalmazás, és azért mentünk ki, és hogy a gyerekek angolul jól megtanuljanak. Tehát nem a szakmai indítékom volt, hanem más. De nem jártam rosszul, mert ugyanazt csinálhattam kint, és senki nem szólt bele, hogy mit csinálja. De az igazsághoz tartozik. Először Stanfordban voltam 75-ben. Egy évig ott a Donald Cook hívott meg, és akkor kezdtem egy kicsit elméleti számítástechnikával foglalkozni. De igazán Amerikával 89-ben költöztünk a Rutgers Egyetemre, és ott nem mertem a matematikai tanszékre menni, elárulom, én a Computer Science tanszéken voltam, mert úgy ítéltem meg, hogy annyi nagyon jó matematikus van a matematikai tanszéken, tényleg nagyon sok nagyon jó ivanyelc és így tovább sokan, hogy nem mertem vállalni, hogy velük egy tanszéken legyek, hanem a Computer Science tanszék tűnt annak, hogy ott nem törődik senki, aki elméleti Computer Science-el foglalkozott abban az időben, még hát ez 30-40 évvel ezelőtt volt, hogy arra nem nagyon figyelnek oda, azt csinál, amit akar, amíg nem csinál botrányt, tehát meg egy órát leadtam algoritmus elméletből, és utána szabad adtam. Mert a matematika tanszéken féltem, hogy ott versenyezni kellene a tényleg igazi nagyságokkal, és a Computer Science-en még akkor nem volt az éppen, hogy kezdődött, még egy nagyon fiatal dolog volt, és különösen ez a tanszék. Tehát tulajdonképpen önbizalom hiány miatt választottam a Computer Science tanszék.
Amiről kiderül, hogy mit számítógép felhasználó, még mindig van mit megtanulni.
Hát jogos volt akkor az önbizalom hiány.
Laci, neked ezekben a külföldön töltött időszakokban, amiből több is volt, mi az, ami mély nyomot hagyott benned, mi az, ami akár mondjuk így, hogy fordulatot hozott a kutatásaidban?
Hát az egyik dolog, hogy Amerikában azért más intenzitással folyik a tudomány. Egyszerűen sokkal többen vannak, és más dolgokról lehet. Tehát én többször kimentem egy évre, szerencsére mindig a családot is kiengedték, ugye ez 70-es évekkel kezdődött, akkor ez még nem volt nyilvánvaló, és én úgy érzem, hogy mindig tanultam olyas valamit, amit érdemes volt hazahozni. Tehát konkrétan például 72-73-ban a P és NP-ről ott hallottam először. Ez érdekes volt egyébként, mert akkor volt nekünk már egy szemináriumunk. Miki volt ott, Babai Laci, Gács Péter, tehát sokan jártak. Próbáltuk a számítógépek matematikáját valahogy megérteni, és miközben én Amerikában voltam, Nashville, Tennessee-be, tehát nem a... De azért... Az érdekes volt. Az alatt Gács Péter meg Moszkvában volt egy évre, és amikor visszaérkeztünk, akkor mind a ketten elkezdtük egymásnak lelkesen magyarázni, hogy milyen érdekes dolgot tanultunk. Elfelejtettem elmondani, hogy ennek a szeminárium során vetődött föl, de még az utazások előtt, azt hiszem Gallai Tibor kérdezte tőlem, hogy miért van az, hogy egy gráfban a teljes párosításokat értjük. Tehát arra a teljes párosítás létezésére vannak klasszikus tételek, vannak hatékony algoritmusok, és miért van az, hogy a majdnem ugyanúgy hangzó Hamilton-kör problémát meg nem értjük, arra nincsenek igazából hasonlóan teljes eredmények. És ezzel mi gondolkoztunk, megpróbáltuk ezt a kolmogorok bonyolultság felhasználásával valahogy megérteni, de az nem működött. És akkor, amikor újra találkoztunk Gács Péterrel, akkor egymás szavába vágva mondtuk, hogy na most már értjük, mert közben Moszkvában, ő Kolmogorov iskolájában, Leonid Levintől elsősorban, ugyancsak hallotta ezt az elméletet, megtanulta a PNP elméletet, és hát így akkor az kiderült, hogy ugyanaz lényegében. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes emlék arról, hogy az ember hazajön és hoz valamit.
Nagyon sok nemzetközi szervezetben voltál valamilyen tisztségviselő, elnök, tag, stb. Az Abeldi Bizottságban is részt vettél 2004 és 2006 között, ha jól tudom. Jól emlékszem. Mit tudnál esetleg erről mondani, ami nyilvánosságra hozható, mert nyilván nem hozhatod meg velünk, hogy kik voltak az egyéb felterjesztettek. A díjazottakat természetesen ismerhetjük, hogy kik kaptak akkor díjakat, de hogy hogyan működött ez a bizottság, mennyire nehéz folyamat volt a díjazott kiválasztása?
Kicsit máshogy működik, mint mondjuk a Filc bizottság. Például úgy, hogy a tagsága, tehát hogy kik a tagok, az nyilvános. Tehát amikor kinevezik az új bizottságot, akkor a díjnak a honlapján ezeket nyilvánosságra hozzák, és tudtommal soha nem vetődött föl, hogy a bizottság tagjaira mondjuk nem megfelelő nyomást próbáljon valaki gyakorolni. És ami nekem föltűnt ez alatt, és erre büszke vagyok a szakmámra, hogy a bizottság persze megkérdez, véleményt kér a jelöltekről, néha egymástól, néha rokon témába, de olyan szintű emberektől, akik ugyancsak joggal lehetnének jelöltek, és ezek a vélemények mind abszolút korrektek voltak. Én soha nem láttam olyat, hogy azt lehetett volna érezni, hogy nem őszintén mond véleményt az, aki véleményt mond. Örülök, hogy ez így
nagyon
volt.
Nagyon jó hallani, hogy ennyi ilyen korrekt stílusban működött ez a bizottság, és hát azt gondolom, hogy pillanatilag 26 matematikus rendelkezik Abel-díjjal, de jóval több érdemes matematikus van, aki elnyerhetné ezt az elismerést, úgyhogy a bizottságnak a választás lesz a legnagyobb problémája a következő években is. Én kérdeztem egy pár dolgot, de azt gondolom, hogy egy kicsit most kinyitjuk ezt a beszélgetést, hogy a jelenlévőket megkérdezzük, hogy hát ha van valakinek olyan kérdése, amit feltétlenül meg szerette fogalmazni és föl szeretne tenni.
Egy kérdés, három apró részre tagozva. Az első az az lenne, hogy amikor először érezték azt, hogy matematikusok, akár diákkorukba, akár egy cikk megírása után, milyen terveik voltak az élet hátra lévő részében matematikai szempontból? Megoldják a Hilbert-féle problémákat, vagy visszaemlékezve, hát ha van valami emlék, hogy váltom meg a világot? Aztán ehhez kapcsolódna az is, hogy mi az, ami esetleg nem sikerült, eltervezték és nem sikerült, vagy ami ezzel összefügg, mi az, amit másképp csinálnának az életbe visszatekintve. A matematikáról szokták mondani, hogy igaz, jó, de egyúttal szép is. Mi lenne az üzenet a fölnövekvő matematikus generációknak esetleg? Milyen tanácsot adnának? Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a kérdést.
Terveim, nem árulom el. Hát mindenkinek a tervei az, hogy nem tudom, hogy sikeres legyen a szakmájában. Tehát matematikus megoldjon olyan feladatokat, amik érdekelték őt magát, és a matematikában fontosak. Hogy egyébként az életben milyen terveim voltak, azt most nem árulok. Ezt még álmomban sem mertem volna remélni, hogy majd valamikor egy közönség előtt fogok beszélni. A matematika szép és hasznos, és hogyha valakivel olyannal találkozik, aki azt mondja, hogy hülye vagyok a matematikához, akkor abba folytsa belé a szó.
Én is erre nehezen tudok válaszolni, mert természetesen az embernek mindig volt egy problémája, amin gondolkozott. Azt hozzá kell tenni, hogy azért én úgy érzem, és azt hiszem, hogy ez így van, hogy az ember a idejének a 90%-a az utólag visszanézve elvesztegetett idő. Mert valami olyan ötletem, vagy olyan problémám, vagy olyan fogalmon dolgozott, ami igazából nem vált be. A maradék 10%-ért érdemes csinálni ezt a szakmát. Konkrétan, igen, voltak életemben olyan témák, amiken dolgoztam elég sokat, és így utólag visszanézve nem okvetlenül volt ez olyan eredményes, vagy nem jött ki annyira jól, amennyire szerettem volna. Persze az ember időnként elgondolkodik a matematika nagy problémáin, Riemann sejtésen, meg ilyesmin, de azt úgy soha nem éreztem, hogy most közel lennék a megoldáshoz, úgyhogy ez nem okozott különösebb frusztrációt. Én úgy gondolom, hogy most nagyon oda kell figyelni mindenkinek, mert itt van a nyakunkon a mesterséges intelligencia. És tudjuk, hogy olyan matematikai problémákat meg tud oldani, amik például a Schweizer verseny problémáit, amik bizony még kezdő doktoranduszoknak is különösen nehéz problémának számítanak. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen irányba fog fejlődni. Én nekem az az érzésem, hogy nagyobb hangsúlya lesz annak, hogy a matematikának a kapcsolata más területekkel, tehát mondjuk úgy, hogy az alkalmazások, ha ez nem lenne egy valahogy lejáratott szó, mert beleértik, hogy az alkalmazás az pénzt hozzon, de valahogy az, hogy a matematikai lehetőségeket fölismerni. Erre talán még egyelőre a mesterséges intelligencia nem képes, és a matematikusok talán inkább. Beleérte be itt akár a társadalomtudományokat, orvostudományt és természetesen a biológiát is. A másik, amit én úgy gondolom, hogy továbbra is érdemes odafigyelni arra, hogy a matematikának a szépségét élvezzük. Tehát matematikát csinálni élvezet, nem mindig, ennél bizony keményen végig kell számolni nagyon ronda maradéktagokat, meg ilyeneket, de azért a végeredménybe a szépségéért műveljük, és azt hiszem, hogy erre rá kell érezni, és ezt érdemes figyelembe venni.
Amikor a 2000-es évek elején elolvastam Mérő Lászlónak egy könyvét, hogy mindenki másképp egyforma ezennek a könyvnek a címe, akkor az a megnyugtató konklúzió volt ebben a könyvben, hogy a számítógép sose fog jobban sakkozni, mint egy mesterjelölt. Na most ez nagyon hamar megdőlt, ez az állítás, mert egy pár évvel később azt hiszem a Deep Blue megverte a világbajnokot. Aztán egy pár évvel ezelőtt meg már nem egy évig kellett felkészíteni a számítógépet, hogy megverje a világbajnokot, hanem egy óra alatt megtanult sakkozni, és megverte a világbajnokot, meg megverte a Go világbajnokot, ami talán egy kicsit még említetted, hogy erre akartál programot írni a 60-as években, és ez tönkretette az ELTE egy számítógépből álló számítógép parkját.
De ez... Igen, ez lehet, hogy kicsit ki van színezve a sztori, de tény, hogy amikor az én programom futott, akkor utána már többi nem futott. Lehetséges, hogy valami egész más tette tönkre. Úgyhogy valóban ez egy naivitás volt nyilván, mutatja, hogy mennyire nem értettünk a számítást technikához, akkor hát kívülről láttuk.
És ír egyébként, hogy Erdős Pál valamelyik nyitott problémáját is sikerült megoldatni a ChatGPT 5 Pro-val. Ami szintén eredményes volt az idei Schweizer versenyen, ugyanaz a mesterséges intelligencia. Szóval még nagyon nehéz látni azt, hogy mi mindenre lesz jó, vagy lesz képes a mesterséges intelligencia. Hát egyébként mind a kettőtöknél ugye a gráfelmélet, kombinatorika az a meghatározó tudományterület volt a kutatásaitokban, és hát azért a 60-as években ezt nem lehetett sejteni, hogy ez pár évtizeden belül az informatikának lesz a elméleti háttértudománya. Ezért ez egy, nem azt mondom, hogy ez meglepő, de nagyon jó témaválasztás volt ez, hiszen azt hiszem, hogy a gráfelméleti eredmények direkt módon alkalmazhatók bizonyos hálózatokkal kapcsolatos kérdések megoldására.
Talán egy-két rövid mondatot válaszolnék erre. Tehát én úgy látom így a matematika történetében, hogy két olyan periódus volt, valószínűleg több is volt, de én kettőt látok, amikor a matematika meg egy másik tudomány annyira összefonódott, hogy a fő művelőkről nem lehet eldönteni. Ez volt így az 1700-1600-as évek végén, 1700-as években matematika és a fizika között. Hát senki nem tudja, hogy Euler matematikus volt, vagy fizikus, Newton matematikus volt, vagy fizikus, és így tovább. És egy kicsit ez volt a számítás, tudomány és a matematika között így a 20. század második felében. Hát én nem tudom eldönteni, hogy mondjuk Karp matematikus, vagy Knuth matematikus, vagy
informatikus,
vagy a Wigderson matematikus, vagy számítástechnikus.
Régi kérdésem, de most fölteszem, hogy a matematika az létezik, és ezért felfedezzük, vagy ki kell találni?
Létezik.
Én is talán, ha egy kicsit egy mondatba kifejtve, én azt hiszem, hogy minden matematikus a lelke mélyén platonista. Mert úgy képzeli, hogy ezek léteznek, és neki csak be kell ismerni őket, rájuk kell találni. Felfedező matematikus.
Köszönöm a szót. Azt szeretném kérdezni, hogy a önök munkásával kapcsán, ugye elsősorban a gráf elméletet emelték ki a korábbiakba, hogy milyen olyan jelenlegi áttörések voltak az utóbbi években, amire azért érdemes lenne odafigyelni laik szemmel is, hogy ezek a későbbiekben gráfelméleti szempontból fontosak lehetnek. Köszönöm szépen.
Fogalmam sincs. De igazán tényleg nem, mert most egy ideje már nem követem azért a történéseket. Nem tudom, hát amire emlékszem, hogy a négyszínsejtést bebizonyították, de az nagyon régen volt. 50 év. Igen. Azért mi mégis 70-80 évig élünk, még a mi életünkben volt. Nem tudom, hogy mik a legújabb áttörések. Annyira sok van, hogy aki követi is, az is nehezen igazodik el.
Én se tudnék egy ilyet mondani, biztos, hogy egy nagyon érdekes dolog a nagyon nagy struktúrák, hálózatok, gráfoknak az elmélete, mert hiszen hát ez alkalmazható esetleg, vagy például mondjuk a társadalmaknak jobb megértésére, hát ugye az emberi társadalom áll már majdnem 10 milliárd csúcsból, meg kapcsolatokból, tehát nyilván ez egy nagyon nagy struktúra, és az emberi szervezet még bonyolultabb. Úgyhogy az, hogy ezen elkezdett a világ dolgozni, ezt én egy fontos fejleménynek tartom, és hozzáteszem, hogy a munka alapja a regularitás dilemma, tehát ez nagyon is hozzá a képhez tartozik.
Én azt szeretném kérdezni, hogy mi volt az oka, bár nagyon örülök neki, hogy visszatértek Magyarországra.
Hogy itt születtünk.
Hát én sem tudok ennél jobb választ, mint hogy itt érzem otthon magam.
Nem mentem bele egy ilyen részletes életút, életrajz ismertetésébe, de azért el kell mondani, hogy mind a ketten kaptatok még ezen túlmenően, az Abeldén túlmenően számos külföldi elismerést. Hát Laci esetében képtelen vagyok felolvasni a listát, de Kyoto-díj, Wolf-díj, Gödel-díj, itthon Korvin-Lánc, Szent István rend, Prima Primissima díj ismerte el a tevékenységet, Széchenyi díj, Széchenyi nagy díj, de Endre esetében is Pólya díj, a Leroy V. Steel Prize díj, Rolf Schock díj, Széchenyi díj, Prima díj, Magyar Szent István rend. Tehát azt gondolom, hogy szép elismerésben volt itthon is részletek, tehát a kormányzat, a kulturális kormányzat felismerte a tevékenységeteknek a jelentőségét, és talán zárszóként azt lehet elmondani, hogy rendkívül eltérő életpályátok volt. Tehát az indulás, az általános és középiskolai évek, a későbbiek is rendkívül eltérőek voltak, és valahol mégis ugyanoda érkeztetek, és ugyanúgy a lényetekből a matematika szeretete sugárzik, és én abban bízom, hogy azok, akik itt jelen vannak a teremben, ezt az üzenetet megkapják. És a fiatalokat megbíztatom, hogy vállalják a kezdeti nehézségeket, és hogyha élvezik a matematikát, akkor váljanak matematikusokká, és ne a pénz szeretete, hanem a tudomány szeretete legyen az, ami a fontos.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunkötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.